meg a második lépést a boldogság felé vezető úton. A második lépést a boldogság felé. Ha van Bibliátok, akkor nyissátok ki a Máté evangéliumának 5. fejezetéhez. Az 5. fejezetnek a 4. versét fogom olvasni, egy nagyon rövid ige vers, bizonyára, hogy kívülről tudják, nagyon sokan közületek, még azok is, akik nem nagy bibliaolvasók. Így hangzik a Máté evangéliumának 5. fejezetéből a 4. vers, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Ez egy nagyon kemény kijelentés. És hogyha címet kellene adni ennek a szolgálatnak, ennek a prédikációnak, akkor azt mondanám, így fogalmaznám meg ezt a címet, hogy ma az összetört szív gyógyulásáról fogunk beszélgetni. Hogyan lehet az összetört szívet meggyógyítani? Először is Jézus azt mondja el erről, hogy és a többiről is lényegében ez a véleménye, és a tegnap ezt már megfogalmaztam, hogy nem arról beszél, hogy akkor vagy te boldog, ha sírsz, amikor sírsz. Nem a sírás boldogít téged. Nem ez az állapot boldogít téged, hanem azt tesz téged boldoggá, hogyha meg tudod tanulni, kezelni ezeket a dolgokat. Ha meg tudod tanulni, kezelni például a sírást. Ha meg tudod tanulni azt, hogy hogyan kell kezelni a szenvedést. Akkor leszel boldog. És azt is mondja Jézus, hogy tudd meg, hogy boldog vagy, hogyha te még tudsz sírni. Mert azt jelenti, hogy vannak érzéseid, hogy érző ember vagy, hogy nem keményedtél meg, hogy nem egy jégcsap vagy, hanem egy érző, érzékeny ember, aki tudja, hogy mi az a fájdalom, aki érzékeli a fájdalmat. Mert hogy a fájdalom érzékelése az egy nagy ajándék. Van egy amerikai szerző, Philip Yancey a neve, aki írt egy ilyen könyvet, hogy a fájdalom ajándéka. Sose gondoltam, addig, amíg nem találkoztam ezzel a könyvvel, hogy a fájdalom az ajándék lehet. És Philip Yancey többek között beszél egy olyan professzorról, aki leprásokat gyógyított, sőt, vele együtt írta meg ezt a könyvet, leprásokat gyógyított, kézsebész volt ez a professzor, és ő fogalmazta meg számára azt, hogy valójában micsoda egy nagy ajándék az, hogyha az ember érez fájdalmat. Mert például a leprával együtt jár az, hogy az ideg végződések, ugye, azok lebénulnak és elsorvadnak, és egy idő után a leprások azok nem éreznek fájdalmat. És tudjátok, hogy milyen veszélyes állapot ez? Nem tudom, hogy hányan voltak már fogorvosnál, én voltam már sajnos fogorvosnál, nem a legkellemesebb érzés, és én nagyon gyáva fickó vagyok, bevallom nektek őszintén, és nem szeretem a fájdalmat, és akkor mindig azt mondom az orvosnőnek, hogy ne haragudj, kérlek, de jól csillapítsd a fájdalmat, tehát jól zsibbazd el, mielőtt még neki fogsz. És akkor, mint egy elefántnak, úgy nekem benyomják a jó adag zsibbasztószert, és annak megvan az a hatása, hogy teljesen lemered a fél arcom, vagy hogyha mindkét oldalon dolgozik, akkor mind a két arcom, és akkor órákig nem érzek semmit. És tudjátok, nem egyszer történt az már meg velem, hogy amikor kiengedett a zsibbasztó, akkor éreztem azt, hogy szinte elrágtam belül a számat. Mert ugye elkezdtem enni egy pár óra múlva, de nem éreztem azt, hogy nem csak az ennivalót eszem, nem csak a csirkehúst eszem esetleg, hanem a saját arcom húsát is rágom egy idő után. És mikor kiengedett a zsibbasztó, kiengedett a fájdalom, akkor kezdtem érezni, hogy mekkora kárt okoztam önmagamnak. Miért? Azért, mert nem éreztem a fájdalmat. A szenvedés is egy ajándék tud lenni, amivel az Isten valamire figyelmeztetni akar, amivel az Isten be akar indítani bennünk egy bizonyos gyógyító folyamatot, mert a fájdalom mindig a szervezet gyógyulási folyamatának a beindulása. Azt jelzi, hogy a szervezetben valahol baj van, és a szervezet már elkezdte felvenni ezzel a küzdelmet. A fájdalom, a szenvedés, a nyomorúság, a könnyek téged arra figyelmeztet, hogy valahol baj van az életedben. Valahol baj van az életedben, oda kell figyelni arra, ami a könnyeket okozza, ami a sírást okozza, ami a szenvedést okozza, arra nagyon-nagyon oda kell összpontosítani, meg kell ragadni a fájdalomnak a középpontját, és oda kell rá figyelni, és azon kell lenni, hogy meggyógyítsuk. Nem tudom, hogy elgondolkoztál-e már azon, hogy nem hiába hulladsz könnyeket. Nem hiába vagy szomorú, nem hiába jutsz elkeseredett élethelyzetbe, nem hiába van szenvedés az életedben. A szenvedésnek tehát nagyon komoly haszna, értéke és célja van. És ezért mondja Jézus, hogy boldogok azok, akik sírnak. Mert csak azokat lehet megvigasztalni, aki nem tud sírni, aki nem érzi ezt a fájdalmat. Azt nem lehet megvigasztalni, azt nem lehet meggyógyítani. Azt nem érzékeli, hogy igen, valami baj van az életemben, tehát sürgősen segítségre szorulok. Én meg vagyok győződve, hogy igazán csak azok tudnak eljutni Istenhez is, akik megérzik azt, hogy mekkora szenvedés és mekkora fájdalom Isten nélkül lenni ebben a világban. Ilyenképpen a lelki szenvedés, a könnyek, a fájdalom, az elesettség érzése, a magánynak az érzése, mindaz, ami negatív érzésekkel tölt el, mindaz, ami engem sírásra fakaszt, az Isten hasznos ajándéka az életem számára. Mert ő azért adja és engedi meg a sírást az életemben, hogy aztán megvigasztalhasson engem. Most olyan érdekes dolog az, drága testvérek, hogy a Biblia nem igazán magyarázza meg soha a szenvedést. Nem igazán magyarázza meg, hogy miért adta ezt az Isten, miért engedte meg. Tehát nem nagyon tudunk a közelébe férkőzni. Hogy most miért lettem beteg? Hogy most, ugye? Tudjátok, ismeritek azt történetet az Új Szövetségben, amikor oda mennek Jézushoz, és ott van egy vakon született ember, és azt mondja, ki vétkezett? Ki követett el bűnt? Kérdezik Jézustól. És erre mi Jézusnak a meglepő válasza? Kérdezik, hogy a szülei követték el a bűnt? Na, talán azért kellett ennek így megszületnie? Vagy éppenséggel ő a bűnös? Azért kellett így megszületnie? És Jézus mit mond erre? Azt mondja, figyeljetek ide, fiúk, a helyzet az, hogy senki, de senki nem vétkezett, hanem ez azért történt, hogy megmutatkozzék, micsoda? Az Istennek a dicsősége. Miért szenvedsz? Fantasztikus, higgyétek el, elmentünk, mennyi hány családnál voltunk? 11-néhány családnál, 12 családnál. És amennyi szenvedés, amennyi próbatétel, amennyi betegség, amennyi reménytelenség sokszor érzékelhető. Elképesztő. Higgyétek el, sokszor a lelkész annyira megterhelve jön haza egy-egy családlátogatásra, hogy miért vannak mindezek. Ugye ott lüktet bennünk a kérdés, hogy miért van ez, miért van az, miért kell ennek lebetegednie, miért kell annak meghalnia, miért kell egy gyermeknek elveszíteni az édesapját, miért kell a másiknak ágyban feküdnie, miért történnek meg ezek a dolgok, miért? Meg tudjuk ráadni a választ? Hogy konkrétan miért? Nagyon sok esetben nem tudjuk megadni. Nem tudom. Tehát ne azt várjátok tőlem, hogy én megmagyarázom nektek, hogy most te éppen miért szenvedsz. De egy dologra megtanít bennünket a Biblia, és ezt szeretném nektek átadni, ezt az üzenetet ma este. Mégpedig azt, hogy hogyan kell megtanulni, kezelni a szenvedést. Mit mond Jézus? A boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Tehát a mai esti kérdésünk az, hogy hogyan lehetek boldog a szenvedések ellenére is, Hogyan tanulhatom meg elhordozni a szenvedést? Hogyan lehetek boldog egy nagy veszteség után? Hogyan lehetek mégis boldog, miután összetörték a szívemet? Hogyan lehetek boldog, miközben nagyon, de nagyon sokat szenvedek? És hogyha nagyon rövidre akarnám fogni a prédikációt, akkor ennyit mondanák most, és aztán azt mondanám, menjetek haza, és gondolkodjatok el rajta, hogy egyféleképpen lehetsz boldog a veszteségek és szenvedések ellenére úgy, hogy elfogadod az Isten vigasztalását. Elfogadod az Isten vigasztalását. De mivel nem azért hívtak ide ma este sem, hogy azzal a hazaküldjelek benneteket, ezért megpróbálom egy kicsit bővebben is kifejteni azt, hogy mire gondolok. Tehát ma ezt szeretném nektek elmondani, hogy hogyan tapasztalhatjátok meg Istennek a vigasztalását, az ő vigasztaló erejét az életetekben. Jöttetek, itt vagytok, nem tudom ki, milyen szenvedéssel, milyen nyomorúsággal az életében. Vagy lehet, hogy éppen még nincs szenvedés az életedben. Hadd mondjam el ezt a rossz hírt neked, hogy ha most nincs szenvedés az életedben, majd lesz. Biztos, hogy lesz szenvedés az életedben. Tehát, ha még nincs szenvedés az életedben, akkor az Isten fel akar készíteni erre. Ha már volt szenvedés az életedben, akkor az Isten most akar téged megtanítani arra, hogy hogyan dolgozd fel ezt a szenvedést. És hogyan tapasztalhatod meg Istennek a vigasztalását és vigasztaló erejét az életedben. Hogy majd elmondhassd azt, hogy lehet, hogy könnyeim vannak, lehet, hogy sírok, lehet, hogy fájok, lehet, hogy éppen most szenvedek, de ettől még boldog vagyok. Azért vagyok boldog, mert engem megvigasztalt az Isten. Most az egyik dolog, az első válasz erre a kérdésre, hogy hogyan tapasztalhatom meg a vigasztalást, Isten vigasztaló erejét az életemben. Hát egy nagyon egyszerű válasz erre, az első válasz az az, hogy hát vedd észre, ismerd fel, mit? Azt, hogy az Isten veled van. Ott van veled. Amikor sérülünk, akkor könnyen elfelejtjük, hogy ott van az Isten. Sokszor őszintén úgy gondoljuk, én így vagyok vele nagyon sokszor, bevallom nektek őszintén, és azt hiszem, hogy ti sem vagytok különbek, mint én, hogy ő távol van. Rengetegszer hallottam már az emberektől ezt, hogy hol volt az Isten, amikor ez megtörtént. Hol van az Isten, ami hogy megengedi ezt? Ugye? Mondtad már ezt? Vagy gondoltad esetleg? Hol vagy Istenem? Sőt, a Biblia is tele van ilyen felkiáltásokkal. A Zsoltárok könyvét tessék végigolvasni, és akkor találtok eleget. Elég ilyen felkiáltás, hogy hol vagy Istenem? Hol vagy akkor, amikor én szenvedek? Na most éppen a Zsoltár adja meg erre a választ. Hadd idézem a 34. Zsoltárnak a 18. versét. Szeretném, hogyha mélyen a szívedbe ivódna. Szeretném, hogyha úgy mennél haza innen, hogyha nem más, akkor ez a Zsoltár vers ott lenne, és ott világítana az életedben. Ott beszivárogna a szívedbe. Azt mondja a 34. Zsoltár 18. verse. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. Hallod? Hallod, mit mond az ige? Azt mondja, hogy közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. Vagyis az Isten velem van, az Isten veled van a fájdalomban. És az Isten jelenlétével kapcsolatban három dolgot kell felismerned, és erre nagyon-nagyon kell emlékezned a bajnak az idején. Ne felejtsd el! Az egyik, az Isten tudatában van a helyzetednek. Úgy gondoljuk sokszor, amikor fáj nekünk, amikor szenvedünk, amikor értelmetlennek tűnik a szenvedés, hogy hát ezt senki nem érti meg, senki nem tudja felfogni, hogy mi történik most velem. Ó, hogyha te azt tudnád, szoktuk ezt mondani egymásnak. Ha te azt éreznéd, amit én. És sajnos, hogy nem csak az emberekről gondoljuk azt, hogy nem érzi meg, nem éli át, meg nincsen, hanem úgy gondoljuk, hogy talán Isten sincs tudatában annak. A Jób könyvében olvasok, ugye, hát ha valaki szenvedett, akkor Jób azt hiszem, hogy mindannyiunknál többet szenvedett. És a Jób könyvében olvassuk a következőket. Békjót tettél a lábamra, ellenőrzöd minden ösvényemet, még a lábam nyomát is megjegyzed. És ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy semmi, de semmi nem kerüli el az ő figyelmét. Vagyis ma este azt mondja neked az Isten, hogy ő ismeri minden elsét könnyedet, ismeri minden fájdalmadat. Tudatában van annak, hogy min négy keresztül. Tudatában vagy annak, hogy milyen terheket hordoz az életed. Nem mondd azt, hogy senki nem tudja azt, hogy mind megyek keresztül. Mert az Isten tudja. Tehát az, hogy Isten velem van, ez egyrészt azt jelenti, hogy tudatában van a helyzetemnek. Aztán a második dolog az az, hogy Isten nem csak tudatában van az helyzetemnek, vagyis tudomásul lesz, hogy igen, látom, fiam, szenvedsz egészségedre, hanem Isten törődik velem. Olyan gyönyörű az új szövetség leírása Jézus életéről, olyan szépek az evangéliumok. És olyan gyönyörű az, hogy abban az ezekben az evangéliumban látjuk azt, hogy Jézus hogyan viszonyul a betegekhez, hogyan viszonyul a nyomorultakhoz, és van egy gyönyörű szép tündöklő történet, Lázár feltámasztásának a története, és gondolom, hogy mindannyian ismeritek azt a mozzanatát, amikor Jézus megérkezik oda Betániába, és úgy közeledik a sírhoz, és ott megáll a sírnál, és mit csinál? Elkezdenek potyogni a könnyei. Elkezd sírni. Mert együtt érez azokkal, akik ott abban az élethelyzetben nagyon szenvednek. Vagyis ha szenvedésed van, ha fájdalmad van, tudd meg, hogy az Isten együtt szenved veled. Az Isten törődik veled. Nekünk, tudjátok, milyen Istenünk van? Nekünk egy szimpatikus Istenünk van. És tudjátok, hogy mit jelent az a szó, hogy szimpateo? Tudjátok, hogy mit jelent? A szimpátia? Az azt jelenti, hogy valakivel együtt szenvedek. Én azt kívánom, kedves asszony testvérek, hogy ilyen szimpatikus férjeitek legyenek. Amikor azt mondjuk valaki, hogy szimpatikus pasas, ugye? Akkor általában nem arra gondolunk, hogy ez egy olyan ember, aki, ha kell, a vérét adja értem. Ez egy olyan ember, aki együtt tud szenvedni velem. Vagy amikor azt mondjuk egy hölgyre, hogy jaj, de szimpatikus. Akkor nem erre gondolunk, ugye? És jegyezd meg, hogy az Isten egy szimpatikus Isten. Vagyis ő együtt szenved velünk. Nincs olyan elsírt könyv. Nincs olyan elhullatott könyv. Nincs olyan fájdalom, amit ő ne érezne, és ne érezne át. Éppen ezért beszélj neki a fájdalmadról. Mondd el neki őszintén a fájdalmaidat. Semmit nem kell eltagadni előle. És soha ne hidd azt. A sátán azt akarja elhitetni, hogy nem figyel oda az Isten. De ő tud rólad. Tud rólam, ismeri szenvedésünket. És a harmadik dolog, amiről tudnunk kell, ami az Isten jelenléthez kapcsolódik, hogy amikor azt mondom, hogy az Isten veled van, akkor nem csak azt mondom, hogy tudatában van a helyzetednek, nem csak azt mondom, hogy törődik veled, hanem azt is mondom, hogy az Isten ki akar segíteni téged a bajodból. Tehát ő ki akar menteni téged. A zsidókhoz írott levélben a következőket olvassuk. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához. Miért? Azért, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk. Mikor? Mikor? Amikor segítségre van szükségünk. Amikor fáj az élet. Amikor tönkrementem. Amikor magamba estem. Amikor minden összetört bennem, körülöttem. Amikor nincsen értelme semminek. Akkor mit csináljak? Menjek oda a kegyelem trónusához. Amikor segítségre szorulok, miért? Azért, hogy azt mondja az Isten, megérdemelted. Ez tudod. Nézd csak vissza, ez a következménye annak, amit csináltál, ahogy éltél, igaz? Ezt mondja az Isten? Nem, ezt mi szoktuk mondani egymásnak. Ezt mi szoktuk mondani egymásnak, hogy igen, edje meg azt, amit főzött magának, igaz? De az Isten azt mondja, hogy én szeretlek téged, és én segíteni akarok neked. Én irgalmazni akarok neked. Én könyörülni akarok rajtad. Ő azt az üzenetet adja neked, hogy gondolok rád ebben a nehéz időszakban. Tudjátok, hogy mi a vigasztalásnak a latin szava? Bizonyára tudjátok, hogy valószínűleg tudtok egy kicsit románul is, tehát a vigasztalásnak a latin szava a confortus. És tudjátok, hogy ez mit jelent valójában? Azt jelenti, hogy erővel. Kuforce. Confortus. Vagyis erővel. Az Isten hogy vigasztal? Mit jelent a vigasztalás? Hogy az Isten az ő erejével belenyúl az életembe. Tehát az első lépés, amikor szenvedsz, amikor bajban vagy, micsoda, hogy vedd észre, hogy Isten veled van. És az, hogy Isten veled van, azt jelenti, hogy tudatában van a helyzetednek, azt jelenti, hogy törődik veled, és azt jelenti, hogy ki akar segíteni téged a bajodból. Emlékezz, valahányszor Jézushoz odavisznek egy beteg embert az új szövetségben. Csinál-e olyat Jézus, hogy azt mondja, hogy hát fiú, hát nézd már meg. Hát gondolkozz el, hogy miért jutottál ide. Én rajtad nem segítek. Te azért lettél béna, mert mit tudom én, sokat ittál, agyvérzést kaptál ebén után, nem? Hát te bűnöd, nyomorúságod, nem érdekel. Mondott valaha ilyet Jézus? Nem, hanem amikor odavittek hozzá egy beteget, akkor mindig készséggel meggyógyította a betegeket. És ez azt jelenti, hogy az Isten mindig azzal a szándékkal közeledik a szenvedésedhez, hogy megoldja a problémádat. Na most, ez az első lépés. Ez az első lépés ahhoz, hogy a vigasztalás magadévá tedd, ahhoz, hogy valóban fel tud dolgozni a szenvedést és a fájdalmat. Csak az a baj, hogy nagyon sok ember elakad, talán már az első lépésnél. Lehet, hogy úgy felfogja elméletileg, felismeri, hogy igen, Isten velem van, tudatában van a helyzetemnek, törődik velem, ki akar segíteni a bajomból. No de hogy szabaduljak meg a bajtól, a fájdalomtól, hogy konkrétan hogyan folytassam az életemet? Ez a nagy kérdés. Na éppen azért akkor tegyük meg a második lépést, jó? Tegyük meg a második lépést. Az Isten azt tanácsolja ma este neked, hogyha valóban meg akarsz szabadulni a szenvedéstől, ha valóban folytatni akarod az életedet, akkor tudod, mit kell csinálni? El kell engedni a fájdalmat. El kell engedni a fájdalmat. Na jó, azt mondjátok, ez nagyon-nagyon komoly válasz. Nagyon egyszerű. Hát csak úgy elengedni a fájdalmat, de hogyan? Hát a fájdalom az nagyon ragaszkodik hozzá. A szenvedés nagyon ragaszkodik hozzá, azt nem lehet csak úgy elengedni. Hogyan? Nos, először is úgy, hogy hozol egy olyan döntést, hogy abba hagyod a veszteségre való koncentrálást, és elkezdesz arra összpontosítani, ami megmaradt. Mert hogy mi általában az a baj, azért ragadunk be nagyon sokszor a szenvedésbe és fájdalomba, mert az odaköt bennünket, arra fókuszálunk, arra összpontosítunk, és nem tudunk elszakadni tőle. És lehet, hogy már, lehet, hogy ezernyi más dolog történik körülöttünk, és annyi-annyi, de jó dolog történik körülöttünk, de még mindig annál az egy dolognál ragadtunk le. Elveszítettem a férjemet, mondja az egyik asszony. Összetört a szívem. Valami döbbenetes fájdalom ért engem. És ez igaz. Ez valóban igaz. Ezben senki nem kételkedik. De közben az Isten hozná a megoldásokat, hozná a gyógyírt, meg akarja mutatni neked, hogy nézd meg, elveszítetted a férjedet, de hogyha hited van, ha neki is hited van, tudod, hogy van feltámadás, van örök élet, van találkozás, van megoldás, és közben vedd észre, hogy itt van melletted a gyermeked, itt vannak melletted az unokáid, itt vannak melletted azok, akik szeretnek téged, van egy gyülekezeted, van egy életcélod, tehát én tovább szeretnélek segíteni valami felé. Csak hogy az ember beragadt a fájdalomba. Nem tudom elengedni. Hányan vannak itt a gyülekezetben is? Nem tudom elengedni a gyászt. Nem tudom elengedni a halottaimat. Nem tudom elengedni a szenvedést. Most, hogy ez a sérelem ért engem. Valaki ekkor és ekkor megsértett engem. Azóta már ezren rám mosolyogtak. De én még mindig azt az egy arcot látom, aki elárult, aki megsértett, aki pletykálkodott rólam, aki rosszat mondott rólam, igaz? Lehet, hogy van 1000 barátom, de az az egy ellenség összetöri a szívemet. És mivel én is fogva tartja a szívemet, és én nem engedem el ezt a fájdalmat. Éppen ezért halljuk meg ellenézve is az igének a bátorítását. Az Ézsaiás 43:18-at hadd idézem. Azt mondja, ne a régi dolgokat emlegessétek. Szoktátok? Ne a régi dolgokat emlegessétek. Ne a múltakon tűnődjetek. Mert én újat cselekszem. Isten ezt mondja, a múltad az múlt, engedd el. Nem bánthat többé téged a múltad. Ami elmúlt, az téged többé nem bánthat, az lezárult. Sokszor megtörténik velünk az, hogy megengedjük embereknek a múltunkból, hogy fájdalmat okozzanak nekünk. Nem? Megengedjük a múltunkból. Valamikor megsértett, lehet, hogy már nem is él. Lehet, hogy már nem is lakik itt. Nincs hatással rá, nem is találkozok vele. De még mindig ő tart sakban. Megengedjük azt, hogy a múltunkból előjöjjenek dolgok, és még mindig okozzák nekünk a fájdalmat. Nagy butaság, nagyon egészségtelen dolog. Higgyétek el, hogy nem bánthatnak már csak akkor, hogyha megengeded nekik. Ha megengeded, hogy az éltednek az árnyai kísértsenek téged, akkor azok kísérteni fognak téged, akkor azok bántani fognak téged, akkor álmatlan éjszakákat fognak okozni neked, ha megengeded. És miközben mondja az Isten, hogy hát engedd már el a múltadat, engedd már el a terheket. A bűnbánatnak is ez a lényege, hogy ne hordozd magaddal a csalódásaidat, ne hordozd magaddal a bűneidet, hát mondd el, tedd le, hagyd el, engedd el. Hogyan szoktuk mi egyébként elengedni, mert van persze törekvés arra nézve, hogy elengedjük a fájdalmat, hogyan szoktuk mi ezt tenni? Nem tudom, ti hogyan szoktátok feldolgozni? Kemény férfiak. Hogy szoktátok a fájdalmat elengedni? Hogy szoktátok? Hadd segítsek nektek. Az egyik, ez egy nagyon férfias hozzáállás, ami ezt nagyon tudjuk, hogy elnyomjuk a fájdalmat. Már úgy tanítjuk a gyerekeinket is, a fiúkat főleg, ugye? Fia, ne sírj, mi a lány vagy te? Ugye? Pedig a lányok valamit esetleg jobban tudnak, mint mi. Lehet, hogy jobban tudják azt, hogy boldogok azok, akik sírnak. Akik nem elnyomni akarják a fájdalmat. Ugye? De mi férfiak vagyunk, mi kemények vagyunk. Igaz, érdekes, hogy a nők élnek tovább, de azért mi erősebb vagyunk, nem? És lehet, hogy éppen ezért, mert a nők jobban kiengedik. Amúgy a kultúránkban is benne van, kulturálisan is, ők megengedhetik maguknak, hogy sírjanak. Mi nem engedhetjük magunknak. Dehogy nem, drága testvérek. Nem szégyen az, ha sírsz. Mert nem az a megoldás. Nem úgy engeded el a fájdalmat, hogy elnyomod. Mert ennek csak a gyomrod látja a kárát. Vagy a szíved, ugye? Ha azzal áltatod magad, hogy nem létezik az a fájdalom, nem létezik az a szenvedés, és közben bent tartod, hát az a legegészségtelenebb dolog. Vagy olyan is van, hogy mindig újra játsszuk a fájdalmunkat. Ismételjük. Mintha attól könnyebb lenne az életünk. Újra és újra elmondjuk. Én rengeteg panaszkodós emberrel találkozok. Kérlek, figyelmeztessetek majd engem, ha én is ilyen vagyok, jó? Ha ti is ezt teszitek észre rajtam, nem akarok az lenni. Van erről egy viccem, ha megengeditek, hogy valaki elmondotta egy társaságban egy viccet. Hatalmas hahotázás. Mindenki élvezte a viccet. Aztán elmondta ez az ember még egyszer ugyanazt a viccet. Hát, furcsa volt, hogy ugyanazt a viccet hallják, de még mindig jól esett. Hallani nevettek még egy jót rajta. Tényleg, milyen jó a poén. És képzeljétek el, ez a szemtelen alak elmondta még egyszer ezt a viccet. Hát akkor már nem sokan élvezték, hogy még egyszer hallják ugyanazt a viccet, udvariasságból elkezdtek heherészni még rajta. De amikor már negyedjére is elmondta ezt a viccet, akkor már teljesen bolondnak tartották, és mindenki elszomorodva hallgatta, hogy hát milyen dolog ez, hogy négyszer ugyanazt elmondani. És akkor azt mondta ez az ember, hogy érdekes, hogyha négyszer hallunk egymás után egy viccet, akkor már elszomorodunk. De miért van az, hogy a siránkozást viszont tudjuk hallgatni nem csak egyszer, nem csak kétszer, háromszor is, négyszer is, ötször is, és ugyanúgy élvezzük? Nem? Pedig már nem vicces. Ugyanazt újra és újra elmondani. Lehet, hogy már 20 évvel ezelőtt történt, de te még mindig azt ismétled. Megakadt a tű a lemezen, igaz? Még mindig azt fújod. Azt a régi fájdalmat. És újra éled, és újra ismétled, és úgy tudsz sírni rajta, ahogy felidézed. Na ez nem, így nem engeded el a fájdalmat. Ez is nagyon veszélyes. Aztán van egy olyan metódusunk is, és ez is egy nagyon általánosan használt metódus, hogy megbosszuljuk. Valaki megbántott bennünket, megsértett, fájdalmat okozott nekünk, akkor ezt megbosszuljuk. Lehet, hogy nem tudunk ténylegesen bosszút állni, de akkor legalább fantáziálunk róla, ugye? Uaj, hogy megmutatom én neki. Lehet, hogy soha nem vagyunk olyan bátrak, hogy meg is tegyük, de legalább ott marjuk be, úgy elképzeljük, olyan szép sztorikat képzelünk oda magunk elé, hogy fogom én megtorolni ezt a fájdalmat? Hogy fogom én megbosszulni? És közben, mi történik? Közben örlődik belül az életünk. Mit jelent igazán elengedni a fájdalmat? Azt jelenti, hogy valóban odaadom az Istennek. És ebben is ott van a mi drága Úrunk példaképként, amikor ott van a Golgotai kereszte. Az a mérhetetlen szenvedéssel, amit mi okoztunk neki. És akkor mit mond Jézus? Azt is mondja, hogy bocsásd meg nékik, mert nem tudják, hogy mit cselekesznek. És azt is mondja, hogy atyám, én a te kezedbe teszem le a lelkemet. Nagyon fáj, nagyon szenvedek, ezért tudom, hogy mit kell csinálni. Oda kell adnom neki. Mert ezt olvassuk a Zsoltárok könyvében, a 10. Zsoltárban. 14. versben. Te látod a vészt és a bánatot, rátekintesz és kezedben tartod. Rád bízhatja magát a gyámoltalan, az árvának te vagy a segítsége. Elhiszed ezt? A fájdalomtól, a szenvedéstől csak így lehet megszabadulni. Hogyha átadjuk azt az élő Istennek. Éppen ezért hadd mondjak el a végén még egy dolgot, még egy lépést. Ugye az első dolog ugye az volt, hogy vegyük észre azt, hogy Isten velünk van, igaz? Vegyük észre azt, hogy Isten velünk van. Aztán engedjük el a fájdalmat, tegyük le az ő kezébe. És a harmadik dolog az, amit én javaslatként nektek itt átnyújtok ma este, az az, hogy bízd magad az Istennek a készleteire. Bízd magad az Isten készleteire, vagyis élj az Isten tartalékaiból. Azt már látjuk, remélem, hogy a vigasztalás, a megerősítés, a komfort az Istentől jön. Na de milyen úton, módon erősítő meg minket? Átadtam neked a fájdalmamat, Uram, igaz? Na most akkor te mit teszel vele? Hogyan erősítesz meg engem? Erre három dolgot használ fel az Isten. Az első dolog, az ő igéje. Hogyan erősít meg engem az Isten? Hogyan veszi el a fájdalmamat? Hogyan ad vigasztalást nekem? Úgy, hogy nekem adja az ő igéjét. Töltekezz fel tehát az igével. A 119. Zsoltárban olvassuk, figyeljetek csak oda, milyen drága ige ez. Életem a porhoz tapad, eleveníts meg igéddel. Ha ősrégi döntéseidre gondolok, megvigasztalódom, Uram. elragad az indulat a bűnösök miatt, akik elhagyták törvényedet. Rendelkezéseid olyanok nekem, mint az énekek, azon a helyen, ahol jövevén vagyok. Uram, éjjel is gondolok nevedre, megtartom törvényedet. Ez jutott nekem, mert megfogadtam utasításaidat. Uram, én örökségem, ígérem, hogy megtartom a te igéidet. Nagyon nagy szeretettel ajánlom nektek, drága testvérek, hogy egyszer alaposan olvassátok el, olvassátok végig a Zsoltároknak a könyvét. Mert a vigasztalásnak csodálatos tárháza ez. És húzzuk alá, hogyha tehetjük, és szánunk annyi időt, húzzuk alá, és emeljük ki azokat a verseket, amik vigasztalnak. És így lesz egy vigasz készletünk a nehéz időkre. Egyébként voltak már emberek, akik megtették, és ők azt mondják, hogy a Zsoltárban, a Zsoltárok könyvében rengeteg vigasztaló ige van. Sőt, voltak olyanok, akik az egész Bibliát átkutatták a vigasztaló igék után, és kijött az, hogy legalább 7000 drága vigasztaló ígéret van a Bibliában. Húzd alá ezeket az ígéreteket. Higgyétek el, hogy azért nem vagyunk mi felkészülve a fájdalmak elhordozására, azért nem tudjuk elengedni a fájdalmat, azért nem tudjuk odaadni, mert nem olvassuk eleget az Isten igéjét. Nem élünk vele. Nem táplálkozunk vele. Pedig az életünknek az üzemanyaga az ige. Úgy, ahogy az autó az üzemanyag nélkül nem működik, nem megy előre, nincs erő a motorban, mert nincs meg az az égés, ami kell ahhoz, hogy a motort vigye, úgy csodálkozol, hogy nincs ereje az életednek? Miért nincs? Mert nem táplálkozol az Isten élő igéjével. Ennyi. Aztán a második segítség. Azt tudjátok, hogy micsoda? Hát ti így együtt. És olyan jó így együtt látni benneteket. Mert a második nagy segítsége Istennek, ami megvigasztalásunkra, az az ő népe, Istennek a népe, a közösség. Szükségünk van egymásra. Egymás számára vagyunk teremtve. Nem arra vagyunk teremtve, hogy egymástól elszigetelten éljünk, hanem azért vagyunk teremtve, hogy egymás mellett éljünk, hogy egymást támogassuk, hogy egymást szeressük, hogy egymást felemeljük. Egyszer én vagyok gyenge, és akkor te kell ide, gyere testvér, és a hónam alá kell nyúj, és fel kell emelj, és el kell mondanod nekem, hogy én szeretlek téged, úgy, ahogy az Isten is szeret téged, én törődök veled, fontos vagy, szeretnék segíteni rajtad. És lehet, hogy holnap te fogsz összehullani, és akkor az én feladatom az, hogy oda menjek, oda lépjek, és felemeljelek téged. És ugyanezt elmondjam neked. Nem drága ajándék a közösség? Nem drága ajándék, hogy így együtt lehetünk? Vajon nem a mi vigasztalásunkra adta ezt az Isten? Hogy elhordozzuk a nyomorúságot, a szenvedést, a próbatételt. Azt olvassuk a korintusi második levélben. Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus atya, az irgalom atya, és minden vigasztalás Istene. Ismeritek ezt az igét, nem? Temetésekkor olvassuk ezt. Aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban. Miért? Hogy mi is megvigasztaljunk másokat minden nyomorúságukban. Azzal a vigasztalással, amivel Isten vigasztal minket. Hadd kérdezzem meg, hogy Somosdon működik-e a közösség? Mert Isten arra adta, arra adott benneteket egymásnak. Azért van gyülekezetetek, azért ültök itt együtt. Hogy szeressétek egymást, és vigasztaljátok egymást. Nem az eszet kell osztani, amikor beteg valaki megszenved. Tudjátok, mit kell csinálni? Jobbnak voltak barátai, akik osztották volna neki az eszet, hogy figyelj már, jó. Tudod, mire van szükség? Az, hogy odaülj a szenvedő mellé. Ha kell, sírj vele együtt. Öleld át. Szeresd őt. Imádkozz vele együtt. Légy a testvére. Légy áldás az élete számára. Mert ahol nincs közösség, ott meghal az élet. És végül az Isten nem csak az ő népét adja, hanem valóban önmagát adja, vagyis az ő szent lelkét adja nekünk. Mert hogy a Szentlélek kicsoda? Hogyan nevezük másképp a Szent Lelket? Na hogyan? Vigasztaló. Jól tudja. A Szent Lélek a vigasztaló. És ez a legnagyobb. Hogy Isten maga akar a barátod lenni. 2000 évvel ezelőtt, amikor Úrunk a Földön járt, egyszer ezt mondta a tanítványoknak, nem hagylak titeket, hogyan? Árvákként. Nem. Eljövök ti hozzátok. De addig is, amíg én visszajövök, mit csinálom? Elküldöm nektek a vigasztalót, a pártfogót. És ez a vigasztaló a Szentlélek. És a Szentléleknek egyik munkája az, hogy vigasztaljon, erősítsen, bátorítson bennünket. Amikor behívod Jézust az életedbe, akkor azt mondod, hogy neked adom magam, elkötelezem magam melletted, és itt nem vallásosságról beszélek, hanem egy élő kapcsolatról beszélek, akkor ő mit csinál? Ő beléd helyezi az ő Szent Lelkét. És ez nem azt jelenti, hogy óriási, hatalmas tüzek kezdenek lángolni a bensődben, meg valami csodabogárá válsz, hanem tudod, mit fog jelenteni? Azt fogja jelenteni, hogy amikor szükséged van az erőre, amikor szükséged van arra, hogy ne hújjon maga alá az életed, amikor szükséged van arra, hogy feltápászkodj a padlóról, hogy újrakezd, hogy elindulj, hogy menj tovább, akkor nem tudod megmagyarázni, de valaki oda nyúl a hónod alá, és felemel téged. Ez a Szentlélek munkája bennetek. És hadd zárjam a római levél 15. fejezetének 13. versével. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben, teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben. A Szentlélek ereje által. Tudd meg, hogy Isten veled van. Tudod? Engedd el a fájdalmadat. Vagyis add át neki. Csak neki. Ne nyomd el. Ugye? Ne ismételgesd. Ne akard megbosszulni. Hanem egyszerűen csak add oda. Uram, nem tudok ezzel bánni, itt van a tied. És élj az Isten tartalékaival, vagyis az ő igéjével, a közösség ajándékával, és a Szentlélek segítő támogató erejével. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, kérünk, bocsáss meg nekünk, hogy olyan rosszul kezeljük a szenvedést, a fájdalmat, a próbatételeket. És a leginkább kísérthetőké ilyen élethelyzetben válunk. De a legérzékenyebbek is ilyenkor vagyunk. Kérünk, bocsáss meg nekünk, hogy nagyon sokszor nem igazán tudjuk és tudatosítjuk magunkban azt, hogy velünk vagy. Pedig neked annyi ígéreted van erre nézve. Annyiszor mondtad már el, annyiszor hallottuk már, annyiszor olvastunk el, hogy közel vagy, valóban nagyon közel vagy a megtört szívűekhez. Kérünk, bocsáss meg nekünk, és segíts, hogy észrevegyük, hogy te velünk vagy, hogy te egy szimpatikus Isten vagy, velünk együtt szenvedő Isten, és egy olyan Isten, aki ki akarsz bennünket szabadítani a bajunkból. Urunk, kérünk, bocsáss meg nekünk azért is, hogy nagyon sokszor nem adjuk át neked a fájdalmat, magunkban tartjuk, elnyomjuk, megbosszuljuk, vagy állandóan siránkozunk, és keserű élettel éljük a hátralevő napjainkat, és olyan nehezen engedjük ki a kezünkből. Köszönjük, hogy ma arra buzdítottál bennünket, hogy adjuk át neked a sírást, a szenvedést. Azokat nevezett boldogoknak, akik valóban ki tudják fejezni a sírásukat, akik oda tudják nyújtani neked a könnyeiket, mert ők azok, akik megvigasztaltatnak. Köszönjük ezt neked. És köszönjük a te tartalékaidat is, a készleteidet, hogy te a te igédet, egymást, a közösséget és a szent lelket adod nekünk. És köszönjük, hogy befedezel bennünket a te vigasztaló erőddel. Kérünk, segíts minket, hogy valóban jó döntést hozzunk ma este is. Arra nézve, hogy összetört életünket, összetört álmainkat kinek a kezére akarjuk bízni. Köszönjük, hogy meghallgatszunk, és itt vagy közöttünk. Áldott légy ezért. Ámen. Én készítettem ma estére még egy éneket is, hogyha megengeditek, hogy én ezt megtanítsam nektek, vagy legalább elénekeljem, akkor ezt szívesen megtenném. Lehet róla szó? Igen? Az álmokat kergettél, és összedőlt minden. Túl jó gitáros, de megteszem a magamét. Álmokat kergettél, és összedőlt minden. Terveket szőttél, és feladtál. Kínos sok kérdés, de válasz tégy le mindent Jézus lábánál. Tedd le hát, add neki át, füstbe ment sok terve, összetört álmaid csalódását. gondoljátok, meg is tanulhatjuk, igen. Megpróbáljuk még egyszer? Álmokat kergettél, és összetört minden. Terveket szűrtél, és feladtál. Kínos sok kérdés, de válasz nincsen. Tégy le mindent Jézus lábánál. Még egyszer. Álmokat kergettél, és összetört.
Köszönjük szépen az éneket is, meg minden. Holnap este a szelídségről lesz szó, ha valaki készül valamilyen szolgálattal. A folytatás, az 5. vers, a szelídség. Ebben a megvadult, elvadult világban milyen nagy szükség van a szelídségre. Na és Jézus sokszor a szenvedéssel próbál bennünket szelidekké tenni. Elvenne a durvaságot, kegyetlenséget, kiabálást, veszekedést. Most egy verset fogunk meghallgatni, hallgassuk, és örömmel, hogy készítette nekünk testvérünk. De ha valakinek még van, elmondhatja a bizonyságtételét, és versét, és énekét, örömmel halljuk ezen a helyen. Mondom, holnapra szelídségre készülünk, tessék ide jönni.
Ő szeret téged, aki a világban vándorútad járód, és a bűnös földön nyugtod nem találód. Csalódsz emberekben, mert becsapnak téged. Hidd el, hogy az Isten nagyon szeret téged. Nincsen, ki megértsen, ki veled érezzen, önzés és kapzsiság fog körül a létben, hátad mögött gonoszt forralnak ellened, de az Isten az égben szeret, s megért tégedet. Elhagynak azok is, kiket úgy szerettél, kikért fáradozva értük sokat tettél. Nem kérdik, hogy mint vagy, nem törődnek veled, csak az Isten szeret, figyel, gondoz tégedet. Sajgó szíved sebét mások csak feltépik, s ha sajog a szíved, azt ők meg sem értik. Csak nevetnek rajtad, ha könnyeid folynak, de Istenünk szeret, s letörli azokat. Szeret, hisz drága vagy te az ő szemébe, megmossa a lelked áldott szentvérében. Tested, lelked sebét meggyógyítgatja, csak cserébe adjad az egész szíved oda. Nem hányja szemedre múltadat vétkedet, szeret, s kívánja a te üdvösségedet. A kereszten meghalt Jézus érdemében megtölti a szíved Istennek békéje. Ne keresd hát máshol nyugtott békességet, örvendj, hogy Istenünk nagyon szeret téged. Mindig bízzál benne, higgy ígéretében, soha nem csalódik, aki hiszen benne. Amen.
Köszönjük szépen. Valamikor az ige magyarázat hangzott, én szoktam jegyzetelni, másképp elfelejtem, ajánlom a testvéreknek is. Elhangzott egy ilyen, hogy nem tudjuk a fájdalmat elengedni. Igen, ez a lelki gondozás egy óriási probléma. Már azt se tudja, miért haladnak haragba, de haragba vagyunk, de keményen. Nem is tudom már miért, de nagyon megbántottak. Ez az testvérek, ez, ami valaki nem tudja elengedni. Nem annak örül, ami van, hanem annak örül, ami nincs. Az keserik. És az ördög meg ezt is akarja, hogy szopogassuk, hogy nincs, jaj, milyen szerencsétlen vagyok. Annak idején, amikor a földeket elvették, meg nem csak a földeket, meg egyebeket is, leseperték a padlást, a hívő emberek akkor is hívők voltak. Egy házból nagyjából mindent elvittek. De valami nem kellett nekik, az énekeskönyv. Nem kellett a kutyának sem. És akkor az asszony otthon keserget, hogy jaj, most mi lesz, jaj, milyen szerencsétlenek vagyunk. És a férje azt mondja, hogy te. Hát nézed, igaz, hogy leseperték a padlást, igaz, hogy elvitték az istállóból a lovat, igaz, hogy elvitték a tehenet is, de nézd csak, itt hagyták az énekeskönyvet, nem véletlenül. Tudod mit? Énekeljük. Erről van szó. Nem azt nézzem, ami nincs, hanem annak örüljek, ami van. Nagyon szívembe szólt ez az üzenet, hogy nézem, hogy meghalt a férjem, de hát annak gyermekeim. Igaz, hogy baj van, van pimasz, utálatos valaki, de nekem van 1000-nél több barátom, hát én annak fogok örülni. Próbáljuk ezt gyakorolni, testvérek. Sok-sok vigasztalásban lesz részünk. Holnap estére is várjuk a testvéreket, de még nincs vége. Tehát ha valakinek valami szolgálata lesz, akkor az így készüljön. Ez is nagyon szépen ide talált ez a Margit verse. Örülünk neki, ha van valaki, akit Isten lelke indít a szolgálatra, bizonyságtételre. Ezt az éneket fogjuk énekelni, ez nagyon most ide talál. Sűrű, sötét van mindenfelé. Utat keresek az éjben, sem csillagfény, sem reménysugár, árnyak suhannak az éjben. Valamikor még mi énekeltük 80-as években az ifjúsági alkalmakon, de ez is érték és megmaradt, hál' Istennek. Ma lehet annak, akik emlékeznek még rá.